Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim! Szilágyi Domokos a tragikus sorsú, de igen tehetséges erdélyi költő, akinek a sírja mellett több százszor volt alkalmam elmenni a Házsongárdi temetőben, az egyik karácsonyról szóló versét így fejezi be. Ne a hóban, csillagokban, ne az ünnepi foszlós kalácsban, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony. Az amúgy lelkész családból származó költőnek bizonyára a gyermekkorában többször volt alkalma édesapja ige hirdetését hallani, és ezeken át bizonyára lelkében volt egy igen pozitív kép, egy igen tartalmas keresztény kép a karácsony lényegéről. És a 60-as, 70-es években így fogalmazott gyönyörű költeményében, az akkor azt jelenti, hogy veszélyeztetve látta a karácsony üzenetének, a karácsony lényegének a titkát, és ezért is sikolt föl, úgymond versének utolsó sorában. A szívedben legyen karácsony. A szívedben, kedves testvérek, nagyon nehéz karácsonyt teremteni, hiszen csak az elmúlt napoknak a történése, meg az a reklám, meg az a hajszal, ami körülvesz bennünket, az megpróbál minden ünnepet trónfosztani. Városunkban is értelmetlenül már december 6-a óta csillognak, villognak a karácsonynak a fényei. Nem tudom, mit tudtak hozzátenni ehhez külső okként, okozóként, hogy a lelkünkben valóban karácsony legyen. De úgy gondolom, hogy mi hívő emberek vagyunk annyira józanok, hogy nem állunk meg ennél, vágyunk valami mélyebbre, valami többre, valami másra, érezzük, hogy a szívünkben kell karácsonyt teremteni, a szívünkben kell megélni a karácsonynak a lényegét. És ahhoz, hogy a szívedben valóban karácsony legyen, mert a szívet ismerője, a szívet is birtokló Isten így akarja, ahhoz, kedves testvéreim, mai elmérkedésünkben három fontos dolgot kell tisztáznunk. Tisztáznunk kell azt, hogy mit ünneplünk, tisztáznunk kell azt, hogy kit ünneplünk, és harmadszor tisztáznunk kell azt, hogy mire kötelez bennünket, hívő, hitük egyakorló keresztény embereket az ünnep. Mind a három kérdést megpróbálom megválaszolni, az elsőt külön. A második és a harmadik kérdést úgy gondoltam, hogy párhuzamba állítva válaszolom meg, mert akkor egyértelmű lesz az üzenetnek a lényege, illetve egyenesebb úton eljuthat szívünkbe karácsony üzenete. Vágjunk is bele! Az első kérdés így hangzik, mit is ünneplünk? Akik jártunk hittanórára, akár gyermekként, akár felnőttként, és azután felnőtt fejjel olvassuk hitünk szent könyvét, a Szentírást, Mindannyian tudjuk, és gondolom hittel is valljuk, hogy ezt a csodálatos világot a mindenható Isten a maga végtelen szeretetében teremtette. És teremtő munkájának a végén ott állok én az ember, mint a teremtés koronája, Isten arcú lényként, hiszen belém az életet maga az Isten lehelte. Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, mondta hajdalán. És nekünk ajándékozta ezt a csodálatos világot, nekünk az embernek. De az ember az őshomályba visszanyúlva, visszaélt legdrágább kincsével, legdrágább emberi ajándékával, a szabad akaratával, és szabadon Isten ellen döntött, amikor őszüleink elkövették az ősbűnt, az engedetlenségnek a bűnét, vagy az áteredő bűnt, ahogy tanultuk a hittanórán. Ezzel mint egy erkölcsi autonómiát követeltünk magunknak és Istent, úgymond kiebrúdaltuk az életünkből. De Isten a maga végtelen szeretetében nem tudott beletörődni teremtményének viselkedésébe, teremtményének döntésébe. És már akkor a bűn elkövetése után a teremtés hajnalán kilátásba helyezte a megváltást és a megváltót. És ettől kezdve hitünk szent könyvében, a Bibliában minden afelé tendál, afele mutat, hogy én az ember mit teszek, és mit tesz Isten, hogy amit én elbontok, azt ő helyrehozza. Megígéri a megváltót és a megváltást, aztán meghívja Ábrahámot, hogy legyen neki egy választott nép, mely népből fog majd származni a megváltó. Aztán a népen belül kijelöli Júda törzsét, a Júda törzsön belül kijelöli Dávid király családját. És aztán, ahogy Pál apostol fogalmaz a Galata levél 4:4-ben, az idők teljességében asszonytól születve, az asszony nem más, mint a boldogságos szűzanya, közénk jön az isteni ígéret, testet öltött az ige, ahogy hallottuk az evangéliumban, Jézus Krisztus személyében. De olyan csodálatos Istennek az alázata, hogy újra és újra emberi döntések után cselekszik. Gábor angyalon át megkérdezi a boldogságos szűzanyát, és Mária igent mond. József is igent mond ébredve álmából Istennek. És akár miután megkapta az utolsó emberi beleegyezést is, azután enged Isten teljes zöld útat, mondjuk mai szóhasználatban, tervének véghez vitelére. És ezt ünnepeljük a karácsonykor. Az Istennek az idők homályában vésző ígérete, az ő szeretetből tett ígérete ezelőtt 2000 évvel. Két utolsó igenre, döbbenetes, hogy Ádám és Éva nemet mond, és aztán az új Éva, ő meg igent mond. Mária az új Éva, igent mond. És akkor Betlehembe közénk jön a második isteni személy, egy lesz közülünk. Fölveszi az emberi természetet, mert csak az emberi természetben tudta megváltani az embernek a természetét. Ha nem vette volna magára, akkor ezt nem tehette volna meg, mondja Nagy Szent Leó pápa egyik karácsonyi elmélkedésében. Most ünneplő testvéreim, ezt ünnepeljük minden karácsonykor, az idei karácsonykor is. És a emlékeznek, azt mondtam, a második és a harmadik kérdéseket párhuzamosan próbálom megválaszolni. A két kérdés így hangzik, hogy kit ünneplünk, és mire kötelez bennünket az ünnep. Hát legelőször ünnepeljük azt a valakit, azaz Jézus Krisztust, akiben testet öltött az isteni ígéret. Azt a Jézus Krisztust, aki önként vállalta, hogy emberré lesz. A zsidókhoz írt levél a 10. fejezetben idézi a 40. zsoltárt, mely messiási zsoltár, és az idők homályába veszve mondja a fiú az atyának, íme eljövök, hogy teljesítsem mindazt, ami a könyvtetésben rólam írva áll. Tehát a második isteni személy nem azért indult el felénk, nem azért lett emberré, mert az atya ráparancsolt, hanem ő is osztozik az atya végtelen szeretetében, és ezért mond igent öröktől az atyának, íme eljövök, hogy teljesítsem azt, ami a könyvtekesben rólam írva áll. És nem csak, hogy eljött, nem csak, hogy tanított, hanem minden gondolata, minden cselekedete arról szólt, hogy az atyának engedelmeskedjék. Amikor Jákob útjánál a szamariai asszonnyal beszélgetve találják, az időközben élelemvásárlásra járt tanítványok Jézust, és hívják, hogy érkezzen velük, akkor azt mondja, van nekem eledelem. Hozott neki valaki valamit, nem mondja Jézus. Az én eledelem az, hogy a mennyei atya akaratát teljesítsen. Amilyen fontos nekünk az eledel, az étel, mert anélkül nem tudunk élni, olyan fontos volt Jézus számára. Eledelszerűen fontos volt az atya akaratát teljesíteni. És ünneplő testvéreim, ez arra kötelez, arra ösztönöz bennünket, ez már a harmadik pontja, mondtam, párhuzamosan haladunk, hogy én is megpróbáljam kutatni, olvasni a Szentírást, figyelni az időknek a jeleit, figyelni a mellettem élő embereknek az életét, kutatni azt, hogy mi az Isten akarata. Mit kér tőlem az Isten, mit vár el tőlem az Isten, mit álmodott rólam az Isten. És ezt a magam egyszerű eszközeivel, a magam botladozó természetével, a magam egyszerűségével megpróbálni megtenni. Mert tulajdonképpen életem boldogsága itt van elrejtve. Amennyiben ki tudom kutatni Isten rólam szóló álmát, elképzelését, akaratát, és amennyire ezt meg tudom valósítani, annyiban bontakozok ki, teljesedek ki, mint ember, azaz lépek a boldogságnak az útjára. Másodszor azt a valakit ünnepeljük, aki szegénynek született. Megtehette volna azt, hogy valamelyik nagy fővárosban, valamelyik palotában szülessék, sok ilyen szép elmélkedést, bájos történetet lehet olvasni. Ő mégis egy barlangistáló mellett döntött. Talán éppen abban a barlangban született, ahová még pásztor korában Dávid király is nem egyszer beterelte a nyájait a vihar az eső elől, hogy ő maga is meghúzódott. Mindenképpen a szegénység jellemző rá, mert így mindenkit meg tud szólítani, így nem felülről szól, hanem szintről beszél. És valami arra figyelmeztet bennünket, arra tanít bennünket, hogy valami egyszerű dologban, valami másban keressük életünk értelmét, mint a gazdagságban, vagy az anyagi meggazdagodásban. Mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az embernek az élete. Én gondolom láttak, vagy láthatnak lelkileg koldus gazdagokat, és láthatnak koldus szegény embereket, akikből csak úgy árad a jóság, a szeretet, mert lélekben gazdagok. És gondol, nem is kétséges, hogy melyik az értékesebb. Mindig az, akinek a szíve, akinek a lelke van tele jósággal, szeretettel, végső soron magával, az Istennel. Tehát azt a valakit ünnepeljük, aki szegénynek született, és azért született szegénynek, hogy engem rádöbbentsen arra, hogy szegényen is lehetek értékes ember, sőt talán értékesebb lehetek sok-sok gazdagnál, ha lélekben leszek gazdag, ha lélekben töltekezem. Harmadszor kicsinynek, gyermeknek született, és mi azt ünnepeljük, aki kicsinynek, gyermeknek született. A gyermek az őszinte olyan kedves dolog volt a két szentmise között, az első, az Imre atya szentmiséjén sok-sok apró kis minislás volt, és az egyik kicsi gyereknek mondtuk, hogy ugye holnap is jössz minislálni, mert hónap is vasárnap. Tágra nyíltak a szemei, akkor a szemei voltak, hogy szinte mint ő. Az egész gyerek szemület, hogy csak ugyan, holnap is vasárnap. Ilyen rácsodálkozó lélekre van szükségünk. Rácsodálkozni a szépre, a jóra, ami van ebben a világban. Csak hát úgy megszoktuk a rosszat. Az adventi idő során a papi listán az egyik nagyon ügyes fiatal papunk küldött többeknek egy kis történetet, arról szól a történet. Az egyik tanár kiosztott a diákjainak egy lapot, és a lap kellős közepén egy kicsi fekete pont volt, és azt adta feladatul, hogy írjanak erről. És mindenki a fekete pontról írt, arról a picike fekete pontról, az életünkben jelentkező nehézségekről, és senkinek eszébe nem jutott, hogy körülbelül 2000-szer nagyobb a fehér folt a pont körül. Annyi szép van az életünkben, annyi gyönyörű dolog van az életünkben, és mi folyton megbotunk a szőnyekben, azaz azt a kicsi pontot vesszük észre. Az egyszerű dolgokban felfedezni a szépet, egy meleg szóban megérezni másiknak a szeretetét. Azért született kicsinek, hogy mi megpróbáljuk a kicsi dolgoknak a szépségét, értékét felfedezni, megtalálni. Negyedszer azt a valakit ünnepeljük, aki istállóban született. Istálló, mindjárt érezzük a trágya szagát. Gyermekkoromban úgy gondoltam, hogy a trágya illat az hozzátartozik egy valamire való háznak, az udvarán, az illathoz. A szegény család volt, ahol nem volt trágya illat. Már a kényásabbak lettünk, ma kicsit másképpen gondolkodunk, sajnos még faluhelyen is. De ha Jézus oda ereszkedett egy ilyen szagos istálóba, akkor arra terít engemet, hogy én szentelem meg a helyet, ahol vagyok. Nincsenek eleve leírt, eleve nem értékelt területek, sem az életünk során, sem egyébképpen földrajzilag. Én adok rangot egy helynek, és ez akkor már egészen más dimenziók fele pereli a lényeget. Azt jelenti, úgy kell töltekeznem, olyan emberré kell lennem, hogy a családomban, a munkahelyemen, bárhol rangot adjak annak a munkának, rangot adjak annak a helynek, hogy megszenteljem azt a helyet, azt a munkát, amit ott rám bíznek. Ötödször azt a valakit ünnepeljük, aki Mária fiaként született. Már idéztem a Galata levél 4:4-et, asszonytól született, az asszony az Mária, a mi édesanyánk. Akire mi büszkék vagyunk, akinek az életében három olyan dolog történt, amit nem lehet kiradírozni a Szentírásból, hitünk szent könyvében ből. Az ő méhében öltött testet a második isteni személy, méhének szent laboratóriumában lett emberré a második isteni személy. Ő adta a második isteni személynek a vért, a testet, ő adta a szívet, ő tanította meg beszélni, ő tanította meg imádkozni, ő tanította meg szeretni. És amiként az édesanyák valahol belénk folynak, édesanyáinkat ki lehetne belőlünk szedni, hogy ki is volt az édesanyánk, úgy Jézus arcát látva is ott látjuk Máriát. És ezt nem lehet ignorálni büntelenül. Másodszor Mária ott volt a kereszt alatt. Látta a megváltásnak a legnagyobb művét, és hallotta, amikor fia Jézus rábízta az öt követők közösségét, amikor azt mondta, asszony, íme a te fiad, János apostolra mutatva. És Mária ott van Jeruzsálemben, utolsó vacsora termében, amikor eljön a Szentlélek. Amikor világra hozta Jézust Betlehemben, úgy ott bábáskodik az egyház megszületésénél Jeruzsálemben. És attól kezdve az egyház és Mária elválaszthatatlan együvé tartozik. Ezért is mondjuk, hogy Mária az egyháznak az édesanyja. És a kérdés az, hogy milyen az én Mária tiszteletem. Hogy nézek fel a szűzanyára, hogy beszélek róla, mit tanulok tőle, és kiben kérem az ő segítő közbenjárását. Hatodszor azt a valakit ünnepeljük, akit József örökbe fogadott gyermekeként jött közénk. József felnőtt az ő hivatására. Azt akarja, hogy a mai gyermekeknek is legyen igazi édesapjuk. Ott az Ószövetség és Újszövetség hajnalán minden zsidó apának az volt a dolga, hogy a gyermekét körülmetéltesse, hogy a zsinagógai iskolába járassa, hogy szombaton magával elvigye a zsinagógába, mesterségre tanítsa, és feleséget szerezzen fiának. Korabeli szokásról van szó. Jézus vonatkozásában utolsót nem kellett Józsefnek megtennie, a többi néget megtette. Vajon ugyanez elmondható a mai édesapákról, hogy megtesznek mindent, ami a kötelezettségük gyermekeikkel szemben? És túl ezen Józsefnek ott volt a jó példája is. A példa pedig mindig a leghatásosabb nevelőeszköz. Hogy állunk e tekintetben? Teszi fel a harmadik pontunk a kérdést mindannyiunknak. És utolsó gondolatnak szántam a hetediket, kit is ünneplünk. Azt, aki üldözöttként született. Pedig, hogy megszületett, már Heródes az életére tört. Menekülnie kellett. Azután pedig a farizeusok, az írástudók, a főpapok folyton vitába voltak vele. Mindenki bele akarta folytani a szót. És ezt ünneplő testvéreim arra bíztat, arra kötelez bennünket, hogy tudjuk és merjük és akarjuk fölvállalni az üldözött életformát. Ha kitekintünk távol a világra, akkor látjuk, hogy főleg keleten, a Mohamedán tengerbe, hol egy tömeget mészárolnak le, hol templomot gyújtanak rá a keresztényekre, hol pedig öngyilkos merénylő végez ki ugyancsak keresztényeket. Ma nagyon megszokta a fülünk ezeket a szomorú híreket, talán már föl sem sziszenünk. De én nem ezért mondtam el, hogy felsziszenjünk esetleg éppen most, hanem azért, hogy az üldöztetésnek, a Krisztushoz való tartozásnak vannak rafináltabb válfajai is. Itt van például Marosvásárhelyen a mi katolikus iskolánknak az ügye. Kiket zavar? Kiknek fáj? Hogy van egy iskola 50 tanárral, élünk önne egy talpit, becsületes emberrel, egy olyan okos emberrel, amilyennel én még nem találkoztam az érsek úron kívül, és megy a tanítás, megy az élet, és akkor folytsuk meg. Ez nem keresztény üldözés, de az testvéreim a javából. De mégis jó volt ez valamire. Amikor pénteken átadtam a kedves hívet, nagylelkű ajándékát a tanároknak, akkor ugye nem készültem beszédre, de beugrott egy történet, amit önökkel is megosztanék. Anthony Bloom, ez egy Franciaországban élő ortodox püspök, egyik könyvében olvastam. A történet szerint a szentpétervári kereskedő levelező viszonyban van egy sztáreccel, egy kolostornak az elöljárójával, és levelet ír neki. Azt írja a levélben, kedves atya, itt hagyott a szakácsnőm, a barátaim azt tanácsolják, hogy vegyek föl a faluból egy lányt, fölvegyem, ne vegyem. Jön a válasz, vedd föl. Fölveszi. Eltelik 3 hónap, és érkezik az újabb levél a sztáreczhez. Kedves atya, tanácsodra fölvettem azt a lányt, de azóta pokol az életem. Ez egy ördög. Azóta én káromkodok, azóta én veszekedek, azóta én kiabálok, azóta él sorolja, hogy miket tesz. Elküldjem, vagy ne küldjem el? És érkezik a válasz, a sztáresztől, el ne küld, nem ördögő, angyal, megmutatta azt, hogy mi lakik benned. A másik szakás nem hozta ki belőled ezeket, de most megmutatta, hogy mi lakik benned. Nos, ez a mesterségesen kreált ügy jó volt arra, hogy megtudjuk, hogy milyen értékes embereink vannak. Mennyire elkötelezettek. Mennyire hisznek abban, hogy amit tesznek, a szent ügy. Tehát, ha sose tudtuk volna meg, hogy milyen értékesek, ha ez az ügy nem robban ki. Tehát minden rosszban van valami jó. Ugyanakkor a közösségünk is meg tudta mutatni azt, hogy mennyire rövidre zár, hogy mennyire szeretjük őket, mennyire megbecsüljük a munkájukat. És bármi történik velünk, kedves testvérek, itt Marosvásárhelyen, vagy egész Erdélyben, a válaszunk ez kell, hogy legyen. Hogy nem adjuk a miénket, nem adunk semmit sem föl abból, ami nekünk kiáll, elvégezzük a munkánkat becsülettel, és megpróbálunk mindenkit szeretni. A szeretet soha csorbát nem szenvedhet. Ahol a szeretet csorbát szenved, ott már bajok vannak. Ha mások nem tudnak bennünket szeretni, nem baj. De nekünk akkor is szeretnünk kell. Mert mi karácsonyt ülünk, mi azt a valakit ünnepeljük, aki szeretetből lett emberré, aki bennünket szeretni tanított, aki azt mondta, ha megütik a jobb arcodat, tartsd oda a másikat is. És ebben az alázatban, ebben a mindent fölvaló lelkiségben van az a kegyelem, ami valójában az életnek a lényege, az életnek a sava borsa. Ünneplő testvéreim, azzal kezdtem, hogy nem az ünnepi foszlós kalácsban, a hanem a szívekben legyen karácsony. Hát a szívünkben úgy lesz karácsony, ha magunkkal visszük azt, amiről szólt az üzenet, mit ünneplünk, kit ünneplünk, és mire kötelez bennünket ez az ünnep. Én szívemből kívánom, hogy mindannyiuknak a szívében legyen karácsony, nem ma, de csak holnap, az élet mindennapján. Mert aki tud szeretni, annak a szívében örök karácsony van. Amen.